Szeretettel köszöntöm a testvéreket, kezdjük meg esti Isten tiszteletünket, és énekeljük a 466. számú dicséretünket, annak minden versét. 466. számú dicséretünk első verse így kezdődik: rád tekint már hitem, megváltóm Istenem a Golgotán. Hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk. Olyan jó lenne, és olyan valóságos csoda lenne, Urunk, hogy ahogy megyünk egyre közelebb a nagypénteki eseményekhez, kereszthalálodhoz, valamiképpen a lelkünk is, a szívünk is, az egész bensőnk is át tudná érezni, magára nézve tudná érteni és értelmezni. Nem csak hidegfejű, hűvösfejű kívülállóként olvasni és hallgatni mindazt, ami akkor történt. Olyan jó lenne, ha valamiképpen megrendülne a bensőnk arra az érthetetlen szeretetre és mégis személyesen megélhető nagy csodára, hogy mindaz, ami történt, értem történt. Én rólam is szó volt ott. És olyan jó lenne, ha kegyelmedből boldog, hálás, örvendező szívvel tudnánk hazamenni, mint akik hiszik is, tudják is, értik is, érzik is ennek a valóságát. Szólj hozzánk ma este is, Urunk. Amen. Istennek ígét a Máté evangélium a 27. részéből olvasom válogatott helyekről. Először olvasom az első 26 verset, aztán két önálló verset, még a 35-et és az 54-et. Jézus pedig ott állt a helytartó előtt, és kérdezte őt a helytartó, mondván, te vagy-e a zsidók királya? Jézus pedig mondanéki, te mondod. És mikor vádolták őt a főpapok és a vének, semmit nem felelt. Akkor mondanéki Pilátus, nem hallod én, mi sok bizonyságot tesznek ellened? És nem felelt néki egyetlen szóra sem, úgyhogy a helytartó igen elcsodálkozott. Ünnepenként pedig egy foglyot szokott szabadon bocsátani a helytartó a sokaság kedvéért, akit akarnak. Volt pedig akkor egy nevezetes foglyuk, akit Barrabásnak hívtak. Mikor azért egybe gyülekeztek, mondanékik Pilátus, melyiket akarjátok, hogy elbocsássam néktek, Barrabásté vagy Jézust, akit Krisztusnak hívnak? Mert jól tudta, hogy irítségből adták őt kézbe. Amint pedig ő az ítélő székben ül, külde ő hozzá az ő felesége ezt üzenvén. Ne avatkozzál amaz igaz ember dolgába, mert sokat szenvedtem ma álmomban ő miatta. A főpapok és vének pedig rábeszélték a sokaságot, hogy Barabást kérjék ki, Jézust pedig veszítsék el. Felelvén pedig a helytartó mondanékik, a kettő közül, melyiket akarjátok, hogy elbocsássam néktek? Azok pedig mondának, Barabást. Mondanékik Pilátus, mit cselekedjem hát Jézussal, akit Krisztusnak hívnak? Mindnyájan mondának, feszítessék meg. A helytartó pedig mondta, hát mi rosszat cselekedett? Azok pedig még inkább kiáltoznak mondván, feszítessék meg. Pilátus pedig látván, hogy semmit sem használ, hanem még nagyobb háborúság támad, vizet vévén megmosta kezeit a sokaság előtt, mondván, ártatlan vagyok, ez igaz embernek vérétől, ti lássátok. És felelvén az egész nép mondta, az ő vére mi rajtunk, és a mi magzatainkon. Akkor elbocsátotta nékik Barabást, Jézust pedig megostoroztatván kezükbe adta, hogy megfeszítessék. Minek utána pedig megfeszítették őt, elosztották az ő ruháit, sorsot vetvén, hogy beteljék a proféta mondása, megosztoztak az én ruháimon, és az én köntösömre sorsot vetettek. A százados pedig, és akik ővele őrizték Jézust, látva a földindulást, és amik történtek, igen megrémültek ezt mondván, bizony, Isten fia volt ez. Kedves testvérek, a nagypénteki, de egyáltalán a nagyheti események, sok szereplős történések sorából állnak, alapvetően azonban a történésekben résztvevőket két jól elkülöníthető csoportra lehet osztani. A Jézus körüli eseményekben két csoportban vannak az emberek. Az egyik csoportban a zsidók vannak, a másikban a pogányok vannak. Különös e két csoport tagjainak a viselkedése, a részvétele, a reagálása, egy szóval az egész lelkisége Jézus közelébe, a kereszt közelébe. Azt látjuk, hogy a zsidó nép vallási és politikai vezetői teljes erejükkel, minden ravasságukkal, befolyásukkal, kapcsolataik révén Jézus kereszt halálát munkálják. Szeretnék, hogy ez minél előbb bekövetkezzen, hogy Jézust keresztre feszítsék. Nem hagytak kétséget e felől. És bár Jézus mindent megtett, ő értük is, mégis megértette Jézus maga is egy idő után, hogy nem kell a zsidóknak. Nem kell. Maga a zsidó nép Jézus kivégzésében is részes. Nyilván azok, akik akkor ott voltak, részesek. Meg lehetett venni őket, egyen-egyenként és együtt. És szavaztak. Annyira így van ez, hogy elismerik, és ők maguk kijelentik, hogy Jézus vére rajtunk és a mi fiainkon. Nem más mondja róluk. Ők maguk mondják magukról. Pilátus kérdésére ugyanis, hogy kit bocsássak el nektek, Jézust vagy Barabást, Jézus helyett Barabást választották, pedig mindenki tudta Barabásról, így mondja az ige, hogy egy nevezetes, azaz mindenki tudta név szerint, hogy él itt egy igazi bűnöző. És még mondja az írás, gyilkos is volt. Kit bocsássak el? Jézust vagy Barabást? Nem csak a zsidó vallási és politikai vezetők igyekeztek Jézust elfogni és megölni, de a zsidó nép jelenlévő képviselői is Jézus halálára szavaztak. Ez tény. Hogy aztán a 21. századig hányszor tett kísérletet a zsidóság arra, hogy ezt annulálja valahogy, és teszi mind a mai napig, ez az ő dolga. Nem is foglalkozunk vele. De nekünk van egy Bibliánk. És a Bibliában ez van megírva. Így van megírva. Mikor dönteniük kellett, Jézus ellen, Jézus halála mellett Barabást választották, hogy engedtessék szabadon. És már akkor kijelentették, hogy vére rajtunk van, és a fiainkon rajta van. Testvérek, Jézus tudta természetesen, hogy a zsidó vezetők és a zsidó nép nem fogadja el őt. Egyszerűen azért, mert sem messiásnak nem tartották Jézust, akiről a proféciák beszéltek, sem Isten fiának. Sőt, amikor Jézus Isten fiának mondja magát, ezt a legsúlyosabb Isten káromlásnak tartották. Nem ismerte föl a zsidó nép Jézusban a messiást. Hiába írták meg a proféciák mindazt, ami ténylegesen bekövetkezett Jézus élete során a proféciákból. Nem kellett nekik, Jézus elutasították, méghozzá irgalmatlanul, gyűlölve Jézust. Kedves testvérek, ma este nem ezzel fogok foglalkozni, hanem azzal a másik, ott a Jézus kereszt halála körüli eseményekben résztvevők, összefoglaló neve. Velük fogok foglalkozni. Ők a pogányok. A pogányokért is jött Jézus, nem csak a zsidókért. A pogányokért is meghalt Jézus. A Golgotai keresztre Jézus a zsidókért és a pogányokért ment. Így az egész világért ment. Nézzünk meg most pogány arcokat. Az első pogány résztvevő, hosszan olvastam Jézus perében, az, aki az apostoli hitvallásba is bekerült név szerint. Pilátus, Poncius Pilátus. Pilátusról följegyezték, hogy nem szerette a zsidókat. Ma úgy mondanák, hogy antiszemita volt. Nem szerette a zsidókat. Följegyezték róla azt is, hogy az ő helytartósága ideje alatt többször kisebb zsidó lázadásokat vérbefojtott kegyetlenül. Kiirtott mindenkit, aki benne volt, minden zsidót, az utolsó szálig. Tudta a mindenkori római helytartó, hogy a római császár egy dolgot nem szeret, ha a birodalmába valahol zűrzavar van, lázongás van, forrongás van. Az volt a jó helytartó a római császár szemében, akinél rend volt, ezzel együtt csend volt. Ezért a római helytartók mindenütt arra törekedtek, hogyha valahol megszerzett a nagy római világbirodalom egy újabb provinciát, és kineveztek oda valakit helytartónak, ha a helyiek lázongani kezdtek, vagy bármit próbáltak, kemény kézzel vérbefojtották őket. Tudták, hogy akkor a római császár azt mondja, ez egy kitűnő helytartó. Jól végzi a dolgát. Ott, ahol ő van, csend van és rend van. Nyugalom van és béke. Azt is följegyezték Pilátusról, hogy nem sokra tartotta Jézust. Úgy gondolkozott róla, hogy ez a Jézus egy vándorprédikátor. Járja azt a tartományt, és falvakba, városokba megáll, és beszél az embereknek. Egy egyszerű vándorprédikátor. Csak hogy eljöttek a húsvéti idők, és addigra már olyan lázongások, forrongások indultak meg Pilátus helytartósága területén belül a zsidók miatt, közelebbről Jézus miatt, hogy tudta, hogy valamit csinálni kell. Mert hogy ez a császárnak nem fog tetszeni. Valamit tennie kell. Miután ő képviselte a hatalmat, ő volt Róma kinyújtott karja abban a provinciában, az első szempont, ami vezérelte, az az, hogy ne legyen ricsaj. Valamiképpen csendet kell teremteni. Nehogy véletlenül a fővárosig hallják, hogy ahol ő a helytartó, és rendnek kéne lenni, ott háborgások vannak. Ezért elhatározta, hogy csendet fog teremteni, és rendet. Úgy gondolta, hogy a legegyszerűbben akkor oldja meg ezt a dolgot, ha fogolycserét ajánl. Itt van Jézus, itt van Barrabás, az egyik egy súlyos bűnöző, a másik hát egy ilyen vándorprédikátor, biztos jól fog majd dönteni a nép, Barabást kivégezzük, mert gyilkos, Jézus szabadon engedjük, és csend lesz a tartományban. De hiába, a tömeg Barabást kérte szabadon engedni. Volt még egy másik dolog, ami Pilátus értékét mégiscsak növeli, hogy mint jogász embert érdekelte az igazság. No nem azért, hogy annak engedjen, csak mint filozófikus alkatot. Érdekelte az igazság. Ezért kíváncsi volt arra, hogy kinek van ebbe az ügybe igaza. Elhatározta, hogy ki kérdezi Jézust. Ezért kezd beszélgetni vele, hogy megtudja, hogy vajon a főpapoknak van igazuk, és a népnek, amelyik azt kéri tőle, hogy végezze ki Jézust, vagy nem náluk van az igazság. Hát a legegyszerűbb, ha audiatur et altera pars, hallgattassék meg a másik fél is, maga elé hozatta Jézust. Próbál beszélgetni Jézussal, és rájön, hogy semmi, amivel vádolják Jézust, az nem bűn. Rájön, hogy itt egy vallási vita zajlik. Nem etikai, nem erkölcsi, nem büntető jogi, nem büntető jogi kifogás. A római jog szerint az, amivel vádolják ezt a Jézust. A helyzet jogilag világos előtte és egyértelmű. Ez a Jézus ártatlan. Semmilyen bűnt nem követett el, amiért az római jog szerint most el lehetne ítélni. Azt mondja, nézzétek, megvizsgáltam, és nem találtam benne bűnt. Nem találtam benne bűnt. Érzitek az ellentmondást? A fölhetszelt zsidó tömeg ordít, hogy feszítsd meg. A pogány helytartó, kihallgatva Jézust, azt mondja, hogy nem követett el semmit. Valami nem stimmel. Hogy létezik, hogy ti dagadt nyakkal ordítotok itt, hogy halált rá? Én pedig kikérdeztem. Nincs bűne. Nincs semmi, amivel vádolni tudjátok. Semmi. Tudjátok, mi ebbe a végül is a csodálatos, hogy Isten egy pogány emberrel kimondatja Jézusról örök időkre szólóan, ártatlan, tiszta, nincs bűne. Íme egy pogány Jézus perében, aki, mint Isten szája, igazat mond. A következő pogány, akiről beszél a nagypénteki híradás, egy százados. Ő az, akinek a csapata végrehajtja az ítéletet. Ő a főnöke a kivégző csapatnak. Ő a százados. Levezényi és végig is nézi a kivégzéseket, ez a dolga, az egyik feladata visszatérően ez. És már megszokta, mert sok ilyet látott élete során, hogy valakit keresztre feszítenek és kivégeznek. Mégis amit most látott, ilyet még soha nem látott. Ilyen kivégzést még soha életében nem látott. Látta a keresztre feszítetteket iszonyatosan szenvedni, örjöngeni, kiabálni, de ahogy Jézus szenvedett és meghalt, olyat még nem látott. Hogy létezik, hogy ez ott a kereszten imádkozik? Ott káromkodni szoktak a haldoklók. Imádkozik. Hogy létezik az, hogy ez ott a kereszten valakinek azt mondja, hogy megbocsátottam néked, még ma velem leszel Isten országába. Hogy létezik az, hogy a meggyötört testével fölfüggesztve a fára, előre néz, és ott lát egy fiatalembert és az anyját, és gondoskodik az anyjáról. Azt mondja, ím hol a te fiad, ím hol a te anyád. Ilyet még nem látott, hogy valakit igaztalanul halálra ítélnek, és közben árad belőle valami természet ellenesen más. Arról nem beszélve, hogy amikor Jézus meghal, a földön sötétség van. Egy óriási földrengés kezdődik. halottak támadnak fel. És ezt mind látja. És ő is kimond pogány létére valami nagyon fontosat. Annak a bizonyosságát, amit megkérdőjelezve ítélték halálra Jézust a zsidó vezetők. Hiszen a vád ellene az volt, hogy Isten fiának mondja magát, és most megszólal egy százados, egy pogány ember, és azt mondja, bizony, ez Isten fia volt. Egy pogány helytartó azt mondja, ártatlan. Egy pogány százados azt mondja, ez tényleg Isten fia volt. Testvérek, Isten gondot visel rá, hogy a tomboló gyűlölet, a hazudozás, az igazságtalanság közepette is pogány emberek szájából elhangozzék Jézusról az igazság, a valóság. Ártatlan és bűn nélkül való, mondja Pilátus, és Isten fia, mondja egy pogány százados. Azért van ott Jézus, hogy kiigye a pohárt, amiről három este is beszéltem, nem egy szeszély miatt kerül majd a keresztre, nem is Pilátus megalkuvása miatt kerül végül is oda, hanem azért, mert aki bűnt nem ismert, Isten azt bűnné tette, rátette az én bűnömet is, és Jézusnak döntenie kellett. Vagy kiissza a pohárt, azaz az én bűnömet magáénak vallja, nem Takaró Tamás követte el, hanem én, és megáldoztatik, mert Isten megbünteti a bűn zsoldjával, és meg kell halnia. Ennyi az egész kereszténység. Ilyen csodálatos a kereszténység. Ilyen csodálatos Jézus. Boldog ember leszel, ha egyszer megérted, meglátod, hogy ott voltál Isten haragjának és ítéletének poharába, és Jézus kiitta, hogy az övé legyen. Benne büntesse meg az Isten, és ne élj rajtam. Mert ha te számon tartod, Uram, a bűnöket, kicsoda állhat meg előtted? Senki, Uram, bizonnyal senki. A harmadik pogány csoportban jelenlévő Jézus kivégzését végrehajtók pedig a katonák. Ők megosztoztak, ahogy olvastam az igét Jézus ruháin, köntösét nem tépték szét, arra sorsot vetettek, és kizárólag ezért kerültek bele az evangéliumi elbeszélésbe. Jézus ruhái miatt. És erről szeretnék még valamit mondani. Mert nincs semmi a Jézus eseményekben, ami ne lenne fontos. Jézus ruhái is fontosak. Beszéljünk hát Jézus ruhájáról. Azért beszélünk róla mi, mert benne van a proféciában, 22. Zsoltárban, 900 évvel azelőtt íródott meg, hogy megtörténik a Golgotai kereszt. 900 évvel előtte. Megírattatott szó szerint ez, megosztoztak ruháimon, és köntösömre sorsot vetettek. Jézust nem csak megalázták, de ki is fosztották. Kifosztották. Mindenét oda kellett adnia, nem csak az életét, de még a ruháját is. Pedig ez a ruha, akik ismeritek az evangéliumokat, különös ruha volt ám. Volt egyszer egy vérfolyásos asszony, aki sok orvostól sokat gyötrettetett, és nem tudták meggyógyítani. És egyszer azzal a hittel ment a tömeg egyik tagjaként Jézus közelébe, hogy ha csak a ruhája szegélyét megérintem, meg fogok gyógyulni. Megérintette és meggyógyult. Többször is olvassuk az evangéliumokba, hogy az emberek teljes bizonyossággal voltak afelől, hogyha Jézus ruhájához hittel hozzáérnek, meggyógyulnak. Olvasom az igét, az egész sokaság igyekszik őt illetni, tehát érinteni, mert erő származik belőle, és mindeneket meggyógyított. Mi lett Jézus ruhájával? Ugye milyen érdekes? Az erekjegyűjtők számára éppen az erekje miatt fontos kérdés. Mi lett Jézus keresztjével? Mi lett a lepellel? Mi nekünk nem az erekjegyűjtés miatt fontos kérdés, hogy mi lett Jézus ruhájával. De fontos kérdés. Hanem a profécia miatt. Az ige beteljesedése miatt. Kedves testvérek, azt olvastuk, hogy a ruhája a katonák kezébe került. Mert hogy Jézusnak soha többé nem volt szüksége rá. Soha többé. Amikor eltemette őt arimátiai József, azt olvassuk, hogy fehér gyolcsba tekerte Jézus összevert véres testét, a fejére keszkenőt tett, és így tette be a sírba. És amikor húsvét reggelén mennek az asszonyok, hogy megkenjék Jézus testét, akkor ott találják azokat a lepedőket, amikbe arimátiai József betekerte, és ott találják külön összehajtva azt a keszkenőt, amit a fejére tettek. Jézuson nem volt többé földi ruha. A feltámadott Jézus megdicsőült testben volt már jelen, és földi ruhára többé nem volt szüksége. Amikor elmondta, hogy elvégezte, akkor elvégezte a földi öltözetet és a földi testbejárást is. A feltámadott Jézus teste megdicsőült test, ezért nincs szüksége többé földi ruhára, földi öltözetre. És ehhez nekünk is nagyon sok közünk lesz. Mert hogy mennyei öltözete van. Húsvéttól Jézusnak mennyei öltözete van. Hogy az milyen? Azt látják már a tanítványok, akkor, amikor a megdicsőülés helyén számunkra teljesen érthetetlen módon Jézus beöltözik a mennyei ruhájába, És azt olvassuk, hogy a ruhája fényes lőn, igen fehér, mint a hó, amihez hasonlót ember szeme nem látott. Nem földi ruha van Jézuson, hanem a megdicsőült test ruhája van rajta, ott azon a hegyen. Hogy hogy öltözött be? Hogy aztán hogy öltözött vissza? Újra emberi ruhába? Nem tudjuk. De húsvéti feltámadása után nincs többé szüksége Jézusnak földi ruhára. Olvasunk egy nagyon érdekes igét az apostolok cselekedeteinek a könyvébe, Kornéliuszról, aki egy látomást lát, egy pogány ember egy látomást lát, és ebben a látomásban megszólítja őt Jézus, és azt mondja, hogy hivasd ide magadhoz Pétert. És azt olvassuk, hogy akivel beszél ebben a látomásban, az nem földi ruhában látszik előtte, hanem mennyei ruhában. Jézus az, a feltámadott. Kedves testvérek, azt mondja az ige, hogy Isten csinálta az első ruhát, az első emberpárnak. De tudjátok, hogy miért? A bűnesetet követően öltöztette föl Isten az első emberpárt, Ádámot és Évát. A ruha a bűn és annak következménye miatt kellett. Jézus egészen emberré lett, ezért kellett neki a ruha. De miután meghalt a bűnökért, és feltámadott, földi ruha többé nem kellett neki. Itt hagyta a ruháját nekünk. És a pogány katonák elosztották maguk között, és köntösére sorsot vetettek. És most még hadd emlékeztesselek bennőtöket arra a 40 napra, amíg a feltámadott Jézus itt járt a földön. Ebben a mennyei öltözetében járt. Olvassuk, hogy a tanítványok néha szellemnek gondolták, mikor belépett. Megrémültek tőle, hogy a csukott ajtón belépett. És azt hitték, valami szellemet látnak. Jézus mennyei öltözetben volt. Az örökké valóságbeli öltözete volt rajta. És Jézus ebben az öltözetben várja az övéit. Ebben a mennyei öltözetében vár bennünket egyszer. A húsvéti ruhájában vár bennünket az égi mennyegzőre. Tudjátok, kiket vár? Azokat, akik átöltöztek itt. Átöltöztek itt. Akik földi ruhájukat a menny állampolgárainak öltözetére cserélték itt. Akik már tudják látni magukat fehér ruhában, koronával a fejükön, bár még itt járnak és itt élnek. Az ige szerint attól fehér ez a mennyei öltözet, hogy Jézus vére kimosod belőle minden bűnt. Ezért tiszta és ragyog. Köszönjük meg, hogy van ilyen ruha. És ha elmondhatod, hát mondd el, hogy köszönöd, hogy van neked ilyen ruhád Jézusért. És bár ma még fel kell venni a földi öltözetemet, de tudom, hogy a mennyei öltözetem Jézusért ragyogva készen vár. Imádkozzunk. Urunk, könyörülj meg rajtunk, hogy megérthessük valamennyire, és beleörvendezzen a szívünk, lelkünk egészen, hogy mindent azért tettél, mindent azért vállaltál, minden kínon és szenvedésen azért mentél végig és át, hogy nekünk új életet adj, mennyei életet, hozzávaló csodálatos öltözettel. Áldunk érette, Jézus, hogy ezt megtetted, és köszönjük, hogy nem hagytál ki ebből senkit, és csak úgy lehet kimaradni, ha valaki ki akar maradni. Csak úgy lehet kimaradni, ha valakinek nem kell ez a mennyei öltözet. Ha valakinek jó a magáé. Dicsőítünk, Jézus, hogy hagytad, hogy a ruháidat is elvegyék. Köszönjük, hogy húsvét reggelén győztesen mégis megjelentél. Azzal az állampolgársággal, ahonnan jöttél, ahol királyoknak királya és uraknak ura vagy, élsz és uralkodol örökkön örökké. Dicsőítünk, Jézus. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Az atyának kegyelme, a fiúnak szeretete, a Szentlélek Istennek közössége legyen és maradjon mindannyiunkkal. Amen. Kedves testvérek, hirdetem, hogy holnap nagypéntek van, délelőtt 10 órakor és este 6 órakor is tartunk istentiszteletet szokásos rendünk szerint. Mindkét alkalommal a szent jegyeket is kiosztjuk, bátorítunk, hívunk minden testvérünket. Nem baj, ha valaki délelőtt is itt van, meg délután is, nem fogjuk kipontozni. De nagy örömmel vesszük, hogyha valaki kétszer is tud fordulni Isten házába. Aztán húsvét következik, húsvét mindkét napján, 10 órakor vannak az istentiszteletek, és a szentjegyeket is ki fogjuk osztani. Esti alkalmunk végére érve 511-es énekünk két versét énekeljük el, az elsőt és az utolsót, az ötödiket. 511, 1 és 5, maradj velem, mert mindjárt este van. Áldás békesség Isten velünk a holnapi viszontlátásra.